Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Trinity online Biblia tanulmányozásának harmadik alkalmán. Biblia tanulmányozásunk sorozata a Krízisek üzenetei címet viseli, amelyben annak a meggyőződésünknek szeretnénk újra és újra hangot adni, hogy az az Isten, akiről a Bibliában olvasunk, a mi korunkban is ugyanaz, mint aki a Bibliában volt. És ahogyan jelen volt az akkor élő emberek nagy kríziseiben, ugyanígy most is jelen van, amikor a mi korunk nagy krízisét nekünk kell átélnünk. És ahogy számukra volt Istennek üzenete, úgy számunkra is van mondani valója az ő történeteiken keresztül. A legutóbbi két alkalommal egzisztenciális krízisekről volt szó. Illés és a sareptai özvegy, illetve Gedeon történetén keresztül. Megnéztük, hogyan van jelen Isten egy olyan helyzetben, amikor az embereknek egy olyan zsigeri krízissel kell szembenézniük, mint amikor elfogy az utolsó zacskó liszt is. Aztán megnéztük azt, hogy mit üzen Isten akkor, amikor olyan szorult helyzetbe kerülünk, hogy az életünk jól ismert keretei egyik pillanatról a másikra megváltoznak. A gyülekezetünk YouTube csatornáján megtaláljátok az előző alkalmak videóit is. Ajánlom szeretettel a figyelmetekbe, iratkozzatok fel, és kövessetek bennünket ott is. A mai alkalommal pedig, ezek után az egzisztenciális krízisek után, egy hit krízist fogunk megvizsgálni. A koronavírus miatti veszélyhelyzet és a karantén a harmadik hetében jár. A bizonytalanság nem csökken, sőt, inkább nő, a várakozás napjai pedig egyre hosszabbak, és úgy tűnik, hogy ez a helyzet nem fog egyhamar megváltozni. Most kell tehát felkészülnünk arra, hogy szilárdak maradjunk a hitünkben akkor is, amikor a várakozás szinte elviselhetetlenné válik. A mai napon tehát egy hitkrízist fogunk megnézni. Keresztelő János hitének a krízisén keresztül vizsgáljuk azt, hogy hogyan maradhatunk szilárdak a hitünkben akkor is, amikor a várakozás napjai elviselhetetlenné válnak. Így olvassuk Lukács evangéliuma 7. fejezetét a 18. verstől a 28. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadta nátszálat látni. Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik drága ruhákat viselnek és fényűzően élnek, azok a királyi palotákban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki sem nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. János roppant súlyos, masszív kételyt és kérdéseket fogalmaz meg egy olyan helyzetben, amikor elviselhetetlenné válik számára a várakozás. Biblia tanulmányozásunk keretében a Biblia tanulmányozás alapvető lépéseit követjük, vagyis versről versre újra és újra kérdezünk, mert a Biblia tanulmányozás a kérdezés művészete. Nézzük tehát akkor így Isten igéjét kérdésről kérdésre, hogy megtaláljuk a válaszokat a saját helyzetünkre. Az első kérdésünk az, hogy kicsoda az a János, akiről szó van. János az a bibliai személy, akit keresztelő Jánosként ismerünk, és akiről a négy evangélium közül Lukács evangéliuma adja a legrészletesebb tájékoztatást. Lukács, az evangélium szerzője, a rá jellemző alapossággal és precizitással bepillantást enged az olvasóinak keresztelő János születésének a körülményeibe, az ő isteni elhívásába, és ezek alapján egy hihetetlenül nagy formátumú és Isten tervében minden szempontból belesimuló embert ismerünk meg a személyében. Ki ez a János tehát? Egy Zakariás nevű pap és Erzsébet nevű feleségének első és egyetlen gyermeke. Az első jellemzés, amit Zakariásról és Erzsébetről olvasunk, Lukács evangéliuma első fejezetének 6.-7. versében így hangzik. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Igazak voltak, és fedhetetlenek. Az Istennel való kapcsolatuk teljesen a helyén volt. Teljes szívükből szerették az Urat, mégsem lehetett gyermekük. Abban a korban a gyermektelenséget átoknak tulajdonították, pedig Isten nem mondott semmi ilyesmit a törvényben, de ez volt a kialakult szokásjog. János szülei viszont ettől nem keseredtek meg, nem tagadták meg az Urat, az ő Istenüket, nem hagyták el a hitüket, hanem ragaszkodtak az Úrhoz, az ő Istenükhöz folyamatosan és teljes szívből. Aztán azt olvassuk, hogy Zakariást meglátogatja egy angyal, Gábriel angyal, és a következő üzenetet hozza. Lukács evangéliuma első fejezet 13. vers. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Ez az üzenet bepillantást enged számunkra a mennybe, és egyúttal Isten gondolkodásmódjába, és az ima meghallgatás kérdéskörébe. Azt mondja Gábriel, hogy Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Felteszem, hogy idős korúak lévén ez a könyörgés nem tegnap hangzott el. Vélhetően Zakariás és Erzsébet már nem imádkoztak minden napi rendszerességgel gyermekáldásért. Úgy tűnhetett nekik, hogy Isten nem hallgatta meg ezt az imádságukat. Az évek során szépen hozzászoktak ahhoz a fájdalomhoz, hogy nem lehet gyermekük, mert ezt az imádságukat Isten valamiért nem hallgatta meg. Gábriel üzenete azonban rávilágít, hogy az, hogy még nem érkezett válasz az imádra, nem jelenti azt, hogy ne lennél kedves Isten szemében, vagy azt, hogy Isten büntetése lenne rajtad. Isten a mennyben nagyon is számon tartotta Zakariás és Erzsébet imádságait. Sőt, éppen az imádságban tapasztalt hozzáállásuk és az éveken át tartó, kitartó hűségük és szeretetük miatt Isten sokkal nagyobb feladatra készítette fel őket, mint amit ők valaha el tudtak volna képzelni. Isten meg akarta mutatni nekik, hogyha mi odaszánjuk neki az életünket, akkor az ő időzítése felülmúlja a mi legmerészebb várakozásainkat is. Gábriel üzenetében azt mondja az Úr Zakariásnak, hogy nemhogy nem hallgattam meg az imáitokat, hanem épp ellenkezőleg az én tervem és időzítésem messze felülmúlja a ti imakéréseteket. Nem csak, hogy meghallgattam a kéréseteket, hogy gyermeket szeretnétek, hanem egy olyan gyermekkel ajándékozlak meg benneteket, akinek a nevén keresztül a ti nevetek is kitörölhetetlenül beleíródik az emberiség megmentésének nagy történetébe. János tehát egy olyan családba születik, és egy olyan családban nő fel, ahol Istent mindennél jobban szeretik, ahol az ő szava határozza meg az értékeket, a fontossági sorrendet, és egyúttal a mindennapi életgyakorlatot is. Zakariásról az ezt megelőző fejezetekben azt olvassuk, hogy folyamatosan tanulmányozta az írásokat, a proféták üzeneteit, azokhoz igazította az életét, és végül Isten egy angyalt küld hozzá egyenesen a mennyből. János tehát az anyatejjel együtt szívja magába Isten szeretetét, az Isten szava és az ő ígéretei iránti teljes elköteleződést. János egy olyan közegben nő fel, ahol teljesen egyértelmű, hogy az életünk értelme az, hogy bekapcsolódjunk Isten tervébe, és megvalósítsuk azt a feladatot, amit ő ránk bíz. János családjában az asztal körüli beszélgetések, a nagy családi anekdoták, azok nem csak a jópofa kisgyermekkori történésekről szóltak, hanem többek között arról is, hogy az angyal üzenete szerint János Malakiás próféta küldetését fogja továbbvinni. Ő az Ószövetség utolsó prófétája. Aztán arról szóltak a történetek, hogy az apja, Zakariás, János születésekor szintén Malakiás proféciáját mondta el, mint egy áldásként az újszülött kisfiára vonatkozóan. Amikor pedig János felnő, akkor ezt olvassuk a harmadik fejezet másodiktól negyedikig tartó verseiben. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János dönthetett volna másképp is, de ő úgy döntött, hogy komolyan veszi azt, amiről a szülei meséltek neki. Hogy komolyan veszi azt az Istent, akiről a szülei beszéltek neki. És hogy ugyanolyan komolyan fogja venni Isten szavát, ahogyan a szülei, mert ugyanúgy be akar kapcsolódni Isten hatalmas munkájába, ahogyan ők. Ne menjünk el szó nélkül, emellett az egy fél mondat mellett, amikor azt olvastuk, hogy az Úr szólt Jánoshoz. János várta, hogy szóljon. Kész volt arra, hogy fogadja azt, amit az Úr mond, és közben tanulmányozta az írásokat, ahogy azt korábban a környezetében látta. Mindez pedig azt eredményezte, hogy Ézsaiás próféta könyvét tanulmányozva János megértette, hogy amit az Úr Ézsaiáson keresztül több száz évvel korábban megígért, az ő rá vonatkozik, az róla szól. János Isten szavát és ígéreteit tanulmányozva és imádkozva megértette, hogy azt a feladatot, amit Ézsaiáson keresztül Isten előkészített, azt neki, Jánosnak kell elvégeznie. Hogy az ő feladata az, amit Gábriel angyal Isten üzeneteként adott át az édesapjának, hogy vigye tovább Malakiás próféta küldetését, amely így hangzik, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. János tehát tudja, hogy az ő feladata az lesz, hogy Izrael szívét olyanná formálja, amely kész fogadni a megígért Messiás érkezését. Ehhez kiválóan kell ismernie az írásokat, tisztában kell lennie a proféciák tartalmával, és mindenek előtt az írások alapján a lehető legpontosabban ismernie kell az eljövendő Messiás jellemvonásait, hogy felismerje őt, amikor megérkezik. Mindez azért felmérhetetlen jelentőségű, mert átformálja a Bibliáról és az Isten terveiről alkotott képünket. Mert a Biblia kiemelkedő szereplői nem kiemelkedőnek születtek, hanem azért lettek kiemelkedők, mert komolyan vették Isten szavát. Ez pedig ma sincs másként. Isten munkája ma is zajlik. Ő ma is feladatokat akar bízni azokra, akik komolyan veszik őt. És akik tanulmányozzák az ő szavát, azokat Isten bekapcsolja az ő terveibe. Ugyanúgy, ahogyan Zakariást és Erzsébetet, ugyanúgy, ahogyan Jánost, az ő fiukat. Ezt jegyezzük meg, mert a későbbiekben nagy jelentősége lesz annak, hogy hogyan tekint János Isten szavára. Ő tehát keresztelő János, akihez a tanítványai híreket visznek. A következő kérdésünk tehát ebből fakad, hogy mik voltak azok a hírek, amelyeket keresztelő János tanítványai hírül vittek neki. Közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt két csodálatos gyógyításról olvasunk. Az első történetben Jézus meggyógyítja a Kapernaumban állomásozó római csapat századosának egy szolgáját. Ráadásul úgy, hogy távol van a betegtől, más helyen, nem teszi rá a kezét, még csak egy szót sem szól, csak mire hazaér a százados, gyógyulva találja a szolgáját. Mi ennek az üzenete? Az, hogy Jézus hatalma nem kötődik helyhez, időhöz és eszközökhöz. Ezek Isten tulajdonságai. A második történet szerint Jézus feltámaszt egy halott, fiatal fiút, akit éppen temetni visznek koporsóban. Egy ember feltámasztásának a csodájához nem kell különösebb magyarázatot fűzni. A feltámasztás az nekünk embereknek egyszerűen lehetetlen. Aki ezt mégis megteszi, az nem egyszerűen ember. A feltámasztás egyedül Isten képessége. Ezeket a híreket adják tehát tudtára Jánosnak a tanítványai. De miért nem tapasztalja ezt János személyesen? Miért nem éli át ő is testközelből ezeket a csodákat? Ez lehetne a következő kérdésünk. Azért, mert éppen a küldetéséhez és az Isten szavához való megalkuvás nélküli ragaszkodása miatt, mint Isten küldötte, lépett fel az akkori izraeli uralkodóval, Heródessel szemben. Lukács evangélium a 3. fejezetének a 18-tól 20-ig tartó versében ezt olvassuk. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet Heródiásért, a testvére feleségéért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Heródes házasságtörő kapcsolatban élt a saját testvérének a feleségével, akit nyilvánvalóan elcsábított tőle. János pedig, akinek az Istentől adott küldetése volt az emberek szívét felkészíteni a Messiás érkezésére, a próféták küldetésének megfelelően Izrael királya felé is közvetítenie kellett Isten üzenetét. A próféták mindenkori küldetéséhez ugyanis hozzátartozott az is, hogy Isten üzenetét Izrael királyai felé is közvetítsék, mert a nép vezetőjének a magatartása és hite nagyban befolyásolja az általa vezetett társadalom hitét és magatartását. Hát mire lehetett számítani egy olyan társadalomtól, amelynek az első számú vezetője a saját testvérének feleségével él egy házasságtörő kapcsolatban? János tehát az egész néphez hasonlóan megtérésre hívja Heródest is. Heródes azonban láthatóan nem engedelmeskedett Isten üzenetének, hanem még ráadásul börtönbe záratta Jánost. Ezért nem láthatta és hallhatta személyesen János Jézus csodáit, amelyek egyébként ott történtek a közvetlen környezetében. Az a kérdés, amit János a tanítványaival megüzen Jézusnak, masszív kételyt fogalmaz meg. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Ezen előzmények tudatában talán jobban érthető, hogy miért? Hogy miért ilyen erőteljes Jánosban a kételj? Illetve abban is biztosak lehetünk, hogy nem csupán ez az egy kérdés fogalmazódott meg benne, nem csupán emiatt az egy kérdés miatt vívódott, hanem még másik ezer kérdés tobzódhatott a fejében. Például, biztosan azt tettem, amit Isten rám bízott, hogyha börtönbe zártak érte? Nem értettem félre Isten akaratát, ha most nem tudom folytatni a küldetésemet? Jókor mondtam a királynak az üzenetet, és jó helyen, hogyha börtönbe záratott érte? Ha Isten arra hívott, hogy készítsem a Messiás útját, de most nem tudom tovább készíteni, akkor biztosan jól értettem meg az elhívásomat? Biztos, hogy én vagyok az, akiről Ézsaiás beszélt? Egy olyan szorult helyzetben, mint a börtön, a magányban és a félelmek között ezek a kérdések minden bizonnyal még erőteljesebben visszhangoztak János fejében. Nem csoda tehát, hogy ezek után azzal a messiással kapcsolatban is kétségei támadnak Jánosnak, akiről egészen eddig teljes erővel és meggyőződéssel prédikált. Felmerül tehát a kérdés, hogy hogyan gondolkodott János Jézusról egészen idáig. Mit tudhatott róla? Három esetben is rendkívül erőteljesen nyilatkozott korábban János Jézusról. Először ezt olvassuk Lukács 3:16-17-ben. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. Csűrébe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. János azt mondja, hogy a messiás ketté választja majd az embereket, Isten iránt engedelmesekre, és az iránta engedetlenekre. Az engedelmesek mennek a csűrbe, értsd, a mennybe, Isten országába, az engedetleneket pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Aztán a második hely, ahol roppant erőteljesen nyilatkozik János, ez János evangélista evangéliumának az első fejezetéből a 29. vers. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Azt is tudta tehát János, hogy ezt a szétválasztó munkát úgy fogja elvégezni a Mesiás, hogy közben Isten a mi bűneinkért őt fogja feláldozni. Egyszerre igaz tehát, hogy a Mesiás ítéletet hoz, és az is, hogy szeretetből feláldozza magát, értünk. A harmadik hely szintén János evangéliumából származik, az első fejezet 33. 34. verse. Ezt olvassuk. Aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod, hogy leszáll a lélek és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Keresztelő Jánosnak tehát kijelentette Isten, hogy azok között, akiket ő a vízben alá merít, a Jordánba, lesz valaki, akire a Szentlélek leszáll majd galambhoz hasonló alakban, és ő lesz a Mesiás. A bizonyság tétele pedig egyértelmű, János látta, hogy a Szentlélek leszállt Jézusra, ő pedig onnantól kezdve mindenkinek hirdette, hogy tehát Jézus az Isten fia. Elég fajsúlyos ismeretei, meggyőződése, sőt, kijelentése volt Jánosnak Jézusról. Mi hathatott ezek után Jánosra olyan erővel, amely ezeket a meggyőződéseket úgy megingatta, hogy kételyek támadtak Jánosban ott a börtönben? Az, hogy a körülményei teljesen másról beszéltek, mint a hite. Mert amikor a körülményeink teljesen másról beszélnek, mint a hitünk könnyen meginog, mert a körülmények láthatók, a hitünk azonban a láthatatlan világhoz kötődik. Bár Jánosnak sziklaszilárd meggyőződése volt Jézusról, a kételye arra vonatkozik, hogyha igaz, hogy a Messiás, Ézsaiás proféciája szerint azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és megégesse az engedetleneket oldhatatlan tűzzel. Az engedetlen király ennek ellenére szabadon járkál, én pedig, aki a te utadat készítem, börtönben ülök, akkor biztos, hogy te vagy az. Biztos, hogy te vagy a Messiás. Mennyire valóságos kérdés ez, nem? Mennyire húsba vágóan őszinte és igaz, nem? Mennyire ismerős, nem igaz? A körülményeink időnként gyökeresen másról beszélnek, mint a hitünk. Olyankor pedig bennünk is ugyanezek a kérdések fogalmazódhatnak meg. János csak vár és vár a börtönben. Hozzák neki a híreket, a csodákról és a gyógyulásokról. Ő pedig nem tudja folytatni azt a küldetését, amire Isten hívta, és így az egész identitása megkérdőjeleződik. Amikor a várakozás elviselhetetlenné válik, akkor a körülmények szava gyakran elnyomja a hit beszédét. Most, amikor a várakozásnak csak az elején vagyunk ebben a jelenlegi járványhelyzetben, jó, ha tisztában vagyunk ezzel az igazsággal. És ha körülményeink elkezdenék lenyomni a hitünket, akkor figyeljünk arra, hogy Jézus hová irányítja János figyelmét, mert ugyanezt fogja mondani nekünk is. Kulcsfontosságú az az üzenet, amit Jézus a válaszában megüzen Jánosnak. Jézus magatartása és szavai is ugyanarra az üzenetre erősítenek rá. Jézus ugyanis ezt mondja a 22. versben. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Borzasztó szikárnak tűnhet Jézus válasza, nem? Majdnem azt mondhatnánk, hogy érzéketlen. Ez a Messiás nagy válasza a személyes barátjának, a legfőbb prófétának, annak, aki az ő küldetésében jár. Ez a válasz? Az a válasz, hogy vigyétek hírül azt, amit láttatok. Hát ezt csinálták eddig is. Mondjátok neki ugyanazt, amit eddig is. Első ránézésre talán úgy tűnik, hogy Jézus válasza szikár és érzéketlen, Jézus válasza azonban sokkal mélyebbre nyúl. És olyan választ ad Jánosnak, ami túlmutat egy üres és mulandó bátorításon. Jézus rámutat arra, ami János születésétől kezdve és az elhívásában is sziklaszilárdá tette. A vakok, sánták, leprások, süketek említésével Jézus rámutat Isten szavára. Jézus minden egyes szava egy utalás Ézsaiás proféciáira, vagyis utalás az Isten igéjére. Jézus válasza az, hogy jó úton jártál eddig, János. Ne add fel, ezen az úton maradj tovább, haladj tovább, bármiről beszéljenek is a körülményeid. Isten szavára alapoztad eddig az életedet. Most se tegyél másként. Eddig az ige tett téged szilárdá. Most is abban maradj meg, mert lehet, hogy te éppen nem látod a börtönből. De Isten igéje most ezekben a percekben is beteljesedik. Függetlenül a körülményeidtől, és attól, hogy te látod-e, Isten igéje megvalósul. Mert bár a láthatatlan világhoz kötődik, de Isten szava biztonságosabb, mint bármi, amit látsz. A tanítványok elmennek ezzel az üzenettel, és Jézus a sokassághoz kezd beszélni Jánosról. Mégpedig elképesztően elismerő és óriási szavakkal. Egyenesen azt mondja nekik, hogy mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki nem nagyobb Jánosnál. Hát ez más szavakkal annyit tesz, hogy János a legnagyobb ember, aki a földön született. Ez egy újabb, érthetetlen megnyilvánulás Jézustól. Miért nem ezzel bátorította Jánost? Miért nem neki mondta el az üzenetében, hogy úgy gondolok rád, mint a földön élő legnagyobb emberre? Miért nem neki mondta az üzenetben, hogy tényleg te vagy az útkészítő, hogy jól értetted az elhívásodat, amiben elbizonytalanodtál? Azért, mert ezek egy idő után elveszítenék az erejüket. A bátorítások idővel erejüket vesztik, de az Isten szava mindig erős marad. Isten szaváról maga Jézus mondja azt, hogy még akkor is megmarad, amikor az általunk ismert egész világ elpusztul majd Isten ítéletében. Ezért nem három mondatos, bátorító üzenetet küld csupán Jézus Jánosnak, hanem ezért tereli vissza János figyelmét a körülményekről Isten szavára. Mert amikor a várakozás elviselhetetlenné válik, és minden megkérdőjeleződik benned, és a hited meginog, és várnád a bátorítást, akkor Isten ugyanúgy fog bátorítani, mint ahogy Jánost is bátorította. Maradj meg az Isten szavában, mert abban van a te erőd. Összegezzünk tehát. Először is, a krízisek még a legnagyobb formátumú embereket is elérik. Istennek a legnagyobb formátumú embereit is elérik, még az ő hitük is meginog néha. Te se ess kétségbe, hogyha ez történik veled. Másodjára, az, hogy még nem érkezett válasz az imádra, nem jelenti azt, hogy ne lennél kedves Isten szemében, vagy hogy Isten büntetése lenne rajtad. Harmadszor, amikor a körülményeink teljesen másról beszélnek, mint a hitünk könnyen meginog, mert a körülmények a látható világhoz kötnek bennünket, a hitünk ellenben a láthatatlan világhoz kötődik. És végül negyedjére, a bátorítások idővel erejüket vesztik, de Isten szava mindig erős és szilárd marad. Ezért fogunk most imádkozni. örökkévaló mennyei atyánk, szerető Istenünk, köszönjük ezt az igazságot, amit feltártál ma a számunkra a te kijelentett szavadból. Köszönjük, hogy amikor a várakozás elviselhetetlenné válik, amikor a körülményeink teljesen másról beszélnek, mint a mi hitünk, a te szavad akkor is igazság. A te szavad akkor is erős és szilárdan megáll. És Urunk, mi a te szavadra akarjuk alapozni az életünket. Kérünk, amikor a krízis fokozódik, amikor a hitünk meginog, te tarts meg bennünket a te szavad által. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok a mai este is. Jövő héten ugyanebben az időpontban, kedden 21 órától folytatjuk a Biblia tanulmányozásunkat. Tartsatok velünk akkor is. Szeretettel bátorítalak benneteket, hogy kövessétek a vasárnapi istentiszteleteink élő közvetítését is, minden vasárnap 10 órától. Ajánlom szeretettel a figyelmetekbe a YouTube csatornánkat, amelyen az előző előadások anyagát is megtalálhatjátok, minden igehirdetést és a gyülekezetünk élő felvételeit is, illetve iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra is, kövessetek bennünket ott is. Az Úr őrizzen benneteket továbbra is, vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát kívánok!